Na, Majka videó, Majka klip megvan?
Pénz, 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 pénzecske.
3 perce Majkáról beszélünk meg a baromságairól.
Az elmúlt 2 hétben mindenki, de tényleg mintha mindenki Majka új számáról beszélne. A Csurran cseppen című dalon már több mint 10 millió megtekintés van, ami a politikusokat és az elemzőket is lázba hozta.
A csávó oda teszi magát rendesen, nem? A 700-át.
És hát mit tesz a magyar miniszterelnök, vagy Bingisztán miniszterelnöke ebben a helyzetben?
Rám vannak írva a törvények, Csurran cseppen, az égből is pénz kell, hogy essen.
Ez a videó számára egy pusztító videó.
Ez életveszélyes a kormány oldal számára.
Hogy rombol-e, vagy nem rombol-e ez. És ezt nem egyértem, az a válasz, hogy igen.
Ha a Fidesznek a tanácsadója volnék, akkor ezt mondanám, hogy meg kell próbálni Majkát szétszedni.
A könnyű zenéből másik műfajra, a könnyű pénzszerzésre váltott Majka.
Gyurcsány Ferenc lett Majka legnagyobb rajongója, erről írt a Magyar Nemzet.
Majka 2012-ben egy Gyurcsány Ferenccel folytatott beszélgetésen nevetgélve igyekezett elvenni az összödi beszéd élét.
Eközben a külügyminiszter Szijjártó Péter úgy tett az RTL műsorában, mintha nem is tudná, miről van szó.
Azaria vagy Majka?
Nem érdekel, nem az én zenei világom. Sem zenében, sem sportban a politikát nem szeretem, úgyhogy ez a része nem érdekel. Csepregi Évát és a Neoton nagyon szeretem. A más zenei világ az nem áll hozzám közel.
Nem ez az első alkalom, hogy Majka politikáról rappel. Egy 2022-es számában még az Ereszen lecsúszó Szájer Józsefet is megidézte, bár azt a dalt szándékosan csak a választások után adta ki, mert nem akarta, hogy elfogultsággal vádolják. De messze nem csak Majkáról van szó. Az elmúlt 10 évben szinte ömlöttek ránk az ellenzéki dalok a Well Hello-tól Krúbiig, miközben a Fidesz egymás után nyerte a választásokat. Mai podcastunkban arra keressük a választ, hogy van-e valódi politikai tétjük ezeknek a számoknak. Az első vendégem Patakfalvi Círiák Ágnes, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének munkatársa, aki évek óta kutatja a fideszes és ellenzéki popzenéket. Amikor megkerestem ennek a műsornak az ötletével, rögtön azt írta, hogy Majka is pont ugyanabban a sémába illeszkedik, amiben Krúbi és a többiek. Úgyhogy most innen indulunk. Vajon mi köti össze ezeket a számokat azon túl, hogy nem szeretik a politikusokat? Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
Igen, itt igazából nem is a Majka személye, vagy hogy ő mit gondol, mint szerző, az igazán fontos, hanem az a társadalmi millió és az a társadalmi kontextus, meg relációk, amikben értelmezve lesz ez a dal. Az, hogy így Majka mit gondolt, meg hogy milyen stratégiái lehetnek ezzel kapcsolatban, az igazából ilyen értelemben kevésbé izgalmas. Habár a legtöbb média felület erre úszott rá.
Azt próbálja megfejteni.
Igen, és erre is szokott ráúszni. Tehát, hogy ez egy nagyon, tehát ez például egy tipikusan társadalmi kontextusbeli dolog, hogy folyamatosan a szerzőt, mint egy személyt, aki a Dávid és Góliát harcot vívja, vagy éppen tékozló fiúként újra visszatér, rendes emberként így hitelességét visszanyerve. Tehát, hogy ezek a fajta diskurzusok azok, amik nagyon hasonlóvá teszik az előző példákhoz képest. Tehát ilyen volt például a Fluor Tomiéknak az Apu vedd meg nekem a Város Tuzána, meg a második része ennek a dalnak pár év elteltével. Tehát azok a dalok, amiket igazából közelebbről vizsgáltunk Barna Emília kolléganőmmel, általában a diskurzusában és a társadalmi kontextusában voltak hasonlóak.
Igazából, bocsánat, az a párhuzamos ezek között, hogy ugyanúgy reagál rá a közönség, meg általában a média, meg a nyilvánosság, ha jól értem.
Pontosan.
És ezt ugyan lehetne akkor megragadni, hogy mondjuk ennél a példánál maradva, mondjuk egy Well Hello Fluor Tomi szám, meg a mostani Majka szám, ezt szerinted hol láthatjuk ezeket a párhuzamokat?
Azért nevezzük ezt populista diskurzív keretnek, mert itt ugye a mi ők dihotómia eléggé erősen jelen van. Tehát, hogy van egy ilyen korrupt elit, amihez képest ugye a kisember az mindig szív. Tehát, hogy ez az elsődleges, hogy ugye egy ilyen nagyon erős dihotómiára épít, és emellett a dihotómia mellett eljátsza valamilyen, tehát gesztusokon keresztül, mint hogyha ez egy ilyen titkot fejtene fel. Tehát, mint hogyha ne lenne a mai Magyarországon bárki számára teljesen egyértelmű, hogy korrupciós ügyek azok folyamatosan kibomlanak, vagy hogy egyáltalán léteznek. Tehát, hogy az egésznek az aurája ezeknek a daloknak valahogy eljátszik azzal a gesztus rendszerrel, amit a 80-as évekből örököltünk, és a 90-es években materializálódott olyan értelemben, hogy megjelentek az új gazdagok, akiknek a stílusát, a különböző sznobizmusát el lehetett jól játszani, és vizualizálni is nagyon jól lehetett. A susogós nadrágtól elkezdve a, nem tudom, tehát a prémekig, stb.
És akkor igazából ugyanez, azt mondod, ez az a motívum, ami megjelenik mondjuk akár ebben a mostani számban is, ez az általános, korrupt, gazdag, elitről szóló.
Egyértelműen, igen, egyértelműen. Nem feltétlenül csak az izgalmas ebben az egész jelenségben, hogy mennyire hasonló egymáshoz az a fajta kritika, ugye, ami így a popzenén keresztül átjön, hanem az, hogy mindig ugyanaz rá a reakció. Tehát, hogy a reakció az alapvetően az, hogy úristen, nagyot fognak veszíteni ezek a zenészek, most visszanyertik a hitelességüket ugyan, de politikai kapcsolataikat el fogják veszíteni, akkor nem fogja őket játszani a rádió. Magányos harcosként, szélmalom harcosként célkeresztjévé válnak a politikai lejáratásnak, ami nagyon sokszor igaz is, tehát, hogy nem kisebbíteném ezt a fajta veszélyt alapvetően. Csak hogy nagyon gyorsan igazából mindenki a saját nyelvére kezdi el lefordítani ezeket a dalokat, és ez a saját nyelv általában, hogyha ellenzéki, értelmiségi közegben gondolkodunk erről, akkor az lesz, hogy hát mi már megmondtuk, de végre valaki, aki a néphez szól, az végre egy olyan nyelven tudja elmondani, amit a nagy közönség ért, amihez mi nem érünk el, mert olyan értelmiségi nyelvet beszélünk, amit ők nem érthetnek, de hát a Majka majd megoldja ezt a fajta problémát. Sokszor ezektől a daloktól, vagy a popzenészektől azt várjuk, hogy na, ha ő kiáll, akkor aztán itt holnap utántól forradalom lesz, mert a forradalom az majd felégeti a korrupt rendszert.
Igen, és lehet, hogy valóban a szerző egyébként nem is feltétlenül ezzel a szándékkal írta meg a dalt, hogyha visszatérünk oda, honnan indultunk.
Hát ez a másik, hogy azért ezeknek a daloknak a szerzői legtöbbször elmondják interjúkba, hogy hagyják őket békén egyik oldalról, vagy másik oldalról. Ők nem politikusok, hanem ők szórakoztatni akarnak, vagy kritikát megfogalmazni akarnak, vagy... Tehát ugye azért a Krúbi jelenséggel elég sokat foglalkozott a Partizán eddig is, tehát hogy ott azért elég szépen ki lesz mondva, időről időre el lesz ismételve, hogy az a fajta politika, ami a politikai cselekvésről szól, és nem feltétlenül annak a kritizálásáról, hogy hogyan akarja mondjuk a NER-ben a hatalmat megtartani a Fidesz. Tehát, hogy ezen túl azért olyan sok eszközt nem ad a közönsége és a tizenévesek vagy a huszonévesek kezébe.
Akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy igazából például a Well Hello, apu vedd meg című számát, a Krúbi politizáló számait, meg a Majka legújabb számát, igazából végig összeköti az, hogy egy ilyen általános elitellenesség van benne, egy általánosan a politikára lő, még hogyha szókimondó is adott esetben, mint mondjuk a Krúbi, ez különösen igaz, és hogy cserébe viszont mindegyikbe valami más, valami többet lát bele a közönség, meg úgy általában a nyilvánosság.
Igen.
És hogy lehet az, hogy a Majka mostani száma mégis valahogy még nagyobbat ütött, mint az összes eddigi? Csak azért, mert ő eleve nagyon ismert, vagy van valami különleges képessége ennek a dalnak, ami mégis több emberhez el tudott jutni?
Azt gondolom, hogy minél nagyobb a közönsége egy előadónak, annál nagyobb felelősség hárul rá ilyen típusú elvárások kapcsán. Tehát Krúbi kapcsán mondjuk az a fajta elvárás szokott megfogalmazni, hogy ő majd megszólítja a fiatalokat. A Majka kapcsán, mivel nagyon hosszú karrierje van, ezért sokféle közönséget tudott eddig megszólítani. És akkor így nagyon sokféle narratíva is kötődik hozzá, tehát hogy többféle közönség elképzelés is hozzátapadt. Például ugye ez a szegény fiú, aki a végekről jön, de szupersztárrá válhat, és akkor ezeket a típusú közönségeket is abszolút be tudja kapcsolni. Na de hogy mégis hogyan lett ebből ekkora... Én azt láttam igazából, hogy egyrészt az elmúlt, hát másfél-két évben nem nagyon volt hasonló példa, Tehát, hogy most volt egy ilyen, ebből a szempontból egyfajta uborka szezon is, meg hát a Magyar Péter megjelenésével úgy lehet értelmezni, hogy van egy ilyen más fajta konjunktúra, amiben Majka egy a hitelességét visszanyerő előadóként.
Egy jó pillanatban jött elő. Igen. Mint hogy Magyar Péter is egy jó pillanatban jött elő. Egyébként az érdekes volt, az előbb mondtad, hogy Krubitól sokan azt várják mindig így politikai számítások szintjén, hogy majd a fiatalokat megszólítja. Lehet, hogy Majkától azt várják, hogy az időseket szólítsa meg. Készült egy ilyen online kutatás, aminél persze még a szokásosnál is nagyobb a hibahatár, de mégis érdekes volt, hogy az jött ki, hogy a 60 pluszosoknak már 70%-a hallotta a Majka számát, és a túlnyomó többségnek tetszett is.
Azért Majkától nem feltétlenül a korosztályt várják el, hanem azt, hogy így a roma közösséget megszólítja. A roma közösséget. Tehát, hogy
azért, maga... mert ózdiként még mindig tapad hozzá ez a felemelkedés.
Egyrészt ez, de hogy ez mennyire fals. Nem, tehát a roma közösséget. Tehát, hogy ez van, még mindig itt tartunk, hogy az ellenzéki politizálásban még mindig egy közösségnek látják a romákat. Egyrészt ez egy elképesztő szűklátókörűség. Másrészt az, hogy így Majka, mint valaha Ózdon élt ember, majd akkor képviseli azokat, akik Ózdon maradtak, vagy hogy így, tehát hogy tényleg ez a fajta ilyen árukapcsolás logika, amit így beleprojektál igazából így a egyébként ellenzéki értelmiségi főleg, az egészen félrevezető, de hogy ami mindehhez kapcsolódik igazából a nemrég megjelent Parászka Boruka cikk is, a Felülről lebeszélés művészete címmel jelent meg a Napunk honlapján. Mindenképp meg akartam említeni, mert szerintem az egyik legjobb elemzése mindannak a kontextusnak, amiben ez a Majka dal értelmeződött. Pont azt mutatja be ez a cikk, hogy van egy olyan fajta elvárás ezzel kapcsolatban, hogy azok a közönségek, akiket mi nem vagyunk képesek, azt majd ilyen közvetítőkön keresztül tudjuk megszólítani. És akkor Majka, mint egyfajta közvetítő ugye a periférián élők fele, majd akkor elviszi a hírét annak, hogy milyen korrupt rendszerben élünk. Egyáltalán szó sincs arról, hogy az emberek ne tudnák, hogy milyen világban élnek, vagy ne tudnák azt, hogy a NER hogyan épül fel, vagy ki hogyan gazdagodik az ő zsírjukon. Úgymond, hanem egyszerűen nincsen olyan politikai felülete ma a magyar ellenzéknek, amihez hozzákapcsolódva értelmes tevékenységbe tudod beforgatni akár a dühödet, a kétségbeesésedet, az egyenlőtlenségek miatt érzett frusztrációidat.
Volt ellenzéki popzene 2010 előtt abban az értelemben, ahogy most van?
Sokkal erősebb és sokkal meghatározóbb volt szerintem a radikális jobboldal szubkultúrá számára ez a nemzeti rock világ. És ezt, amikor Fejsmit Margiték kutatják, akkor igazából azt mondják, hogy az élmény az, ami a politikához vezette ezeket az embereket, tehát a szubkultúra tagokat. És hogy a zenén keresztül egy olyan politikai élményt tudtak konstruálni, ami akár szavazófülkékig tudta vinni az embereket, de folyamatosan tudott mozgósítani, és ez egy teljesen más potenciál, politikai potenciál. Most a Majka dalra, vagy az Apu vedd meg nekem a várost, az egyik kritika ilyen értelemben az az, hogy nem közösségteremtő. Közönségteremtő, de nem közösségteremtő. Tehát, hogy nem érzed azt, hogy bajtársad az, akivel együtt hallgatod.
És akkor sem, amikor a Krúbi koncerten zúg a mocskos Fidesz.
Hát ez egy olyan geg, ami szelepnek jó, de hát most egy 15 éves és egy 32 éves, meg a 15 éves apukája, aki elkíséri a gyereket a koncertre, nem politikai értelemben, meg nem ízlésbeli, fogyasztásbeli javakon keresztül fog közösségé válni, hanem egyszerűen közönség annak a produkciónak. És ez is nagyon fontos, hogy produkciónak, tehát hogy Krúb is folyamatosan produkciónak nevezi azt a kulturális terméket, amit ő közread. Tehát ez egy produkció. És hogyha megkérdeznéd bármelyik radikális jobboldali régi szubkultúra, nem tudom, zenekart, vagy bármilyen fontos embert ebből a világból, megsértődne, hogy azt mondanád, hogy ez egy produkció volt.
Ennek van egy ilyen feszültséglevezető hatása, és erre a fajta politikai művészetre, vagy politikai szórakoztatóiparra van egy iszonyú nagy igény, hiszen van egy társadalmi elégedetlenség, ugyanakkor ez ki is oltja azt a fajta, nem tudom én, tehát ugye azt, hogy mondjuk ez túlmenjen ezen, és én azért hiszek abban, hogy ez alternatív szerepként szolgál.
Mai második vendégem Puskár Krisztián, aki amellett, hogy a Partizán szerkesztője, a zeneiparban is otthonosan mozog. Sok éve szervezője például az UH Festnek, ami egy kísérletező, modern, progresszív zenei fesztivál Budapesten. A beszélgetésünk elején épp egy másik partizános szerkesztő, Vida Kamila tavaly megjelent cikkét idézi, ami Krúbiról és a beletörődési parról szól.
Szerintem ez egy viszonylag pontos, legalábbis frappáns meghatározás. Tehát, hogy az emberek elmennek, befizetik ezeket a nagy koncerteket, havonta egyet mondjuk meg tudnak maguknak engedni, és aztán hazamennek és meghozzák a maguk kompromisszumát hétközben, próbálnak túlélni. Folyamatosan le lehet ezzel a feszültséget vezetni, miközben amúgy nagy része ezeknek virtuális terekben történik. Szóval valójában politikai aktivitást sok szempontból akár akadályozhatja is.
Egyébként az előbb, ha már itt idézted Kamila cikkét a Mércéről, ő abban pont felidézte Krúbinak az egyik legismertebb számát, az Orbán vert ki a Ferinek című dalt, aminek van egy olyan változata, amiben már ő is reflektál erre, hogy mennyiben lett eszköze a hatalomnak.
Itt végül magam is a rendszer eltartottja lettem. A pénzből nagyobb autót, meg nagyobb házat vettem. A tömeg meg csak bíztat, hogy meséljem a történetet. Még egy teltházas Budapest parkban is felléphetett.
Mostanáig olyan előadókról beszéltünk, akik mondhatjuk, hogy a mainstream részei tényleg nagy közönséget érnek el, arénában koncerteznek, és így tovább, de te jól ismered a zeneiparnak az ilyen underground, vagy nem mainstream részét is, szervezed az UH Festet sok éve, ami sok kisebb és kevésbé ismert előadónak is teret ad, és ezért érdekel, hogy te hogy látod, hogy ez a közeg, ez hogy viszonyul a politikához, mennyire hasonlítható ahhoz, amit ebben a mainstream zenei világban látunk?
Olyan nagyon nem választom el, általában nem szeretem a mainstreamet, meg az undergroundot így külön választani, de persze értem, meg valójában minél jobban próbálja pontosítani az ember ezt a nem mainstream közeget, annál bonyolultabbá válik a szitu. Ugye itt azért egy csomó különböző közösségről beszélünk. A lényeg, hogy igen, abszolút áthatja a politika, de hogy én azt gondolom, hogy a undergroundabb, meg az ilyen szubkulturálisabb, vagy alternatív kulturálisabb közegek sokkal inkább mondjuk a túlélésért küzdenek. És ugye nagyon sokszor a működés maga politikus. Tehát szerintem nagyon érdekes, ha mondjuk túllépünk az ilyen sztárkultuszon, meg az ilyen szövegalapú szórakoztatóipari termékeken túllépni, akkor azért azt látjuk, hogy mondjuk vegyük egy ilyen kisebb közösség, mondjuk a Gólyának a működése, amit lehet, hogy sokan nem ismernek, de hogy az egy olyan kulturális tér, amelyet önkéntesek saját maguk építettek, és szövetkezeti alapon működik azóta is, és ott szerintem, ahogy ők működnek, és amit ők abban a térben létrehoznak, az önmagában egy politikai állásfoglalás.
Ez mit jelent pontosan?
Hát az, hogy nem feltétlenül a kapitalista szabályokat követik, meg hogy önszerveződőek. Szerintem az önszerveződés a NER 15. évében, de egyébként nyilván a 10. is, meg az 5. is egy eleve politikai állítás. Most akár a fesztivált, amit évek óta többet magammal szervezünk, azt gondolom, hogy azok az elvek, ami alapján szervezzük, hogy nem a kapitalista logikát követjük, hogy kifejezetten szembe megyünk vele, nem a zeneipari mechanizmusok határozzák meg azt, hogy milyen kurátori döntéseket hozunk, kiket léptetünk fel. Eleve a fellépőink nagy része olyas valaki, aki önmagában azzal az ilyen különösebb, furább, kísérleti zenével nagyon gyakran önmagában politikai állítást tesz abban a kontextusban, ugye bővebb kontextusban, amiben megjelenik. Az önszerveződés, az alulról építkezés az önmagában politikai üzenettel bír, meg egy politikai állítással tud bírni. Emellett azért azt is látom, meg azt is érzem, hogy van egyfajta belefáradás abban, hogy az aktuálpolitikai jelenségekre, meg történésekre reagáljon egy zenei közeg, és sokkal inkább különféle közösségi politikákhoz nyúlnak, ami egyébként ez teljesen jó, meg teljesen érthető. Egy csomóan egyfajta ugyanúgy egy virtuális térbe menekülnek, és hogy mondjam, különböző Instagram sztorikban, akár TikTokon nagyon sokszor importált politikai ügyekkel szolidarítanak, ami szerintem tök fontos, de én ebben azt is látom, és mondok egy példát, környezetemben nagyon sok ember sokkal hamarabb fog mondjuk a palesztin helyzettel szolidarítani különböző Instagram sztorikban, mint hogy bármit reagálnom mondjuk a közéleti történésekre is szerintem, és ezt én úgy mondom egyébként, hogy én egyébként maximálisan szolidarítok a palesztinokkal, de szerintem ez egy tök érdekes jelenség.
az ellenzéki dalokat is szerző sztárokkal kapcsolatban azt mondtuk az előbb, hogy igazából ott a hatalom nem lenne érdekelt abban, hogy mondjuk kizárja őket az arénából, sok esetben még akár ilyen szerepként is tudja használni őket, ez nem is egy tudatos dolog, de hogy mégis van egy ilyen folyamat. Mit látunk ebben a, akkor nem underground, de a te közegedben, ahhoz, hogy viszonyul a hatalom, mennyire érdekes egyáltalán számára, hogy mi történik ott?
Hát úgy néz ki, hogy megint a Magyar Zeneházánál fogunk kiukadni, tehát hogy vagy itt én, egyrészt szimbolikus, meg gyakorlati szempontból is egy forrólópont volt 3 éve, mikor megnyit ugye a Magyar Zeneházam.
Komplex zenei programokkal és kiállítással nyitja meg kapuit a közönség előtt jövő januárban a Magyar Zeneháza.
A Magyar Zeneháza helyén ugye évekig tüntetések voltak, ahol egyébként tüntetőket vertek.
Kopasz, kigyúrt biztonságiak szorították ki a Városliget átalakítása ellen tiltakozókat. Kisebb lökdösődés is volt, de a rendőrség nem avatkozott közbe.
Csatannak a pofonok, sajognak a rúgások a Városligetben. A beruházás biztosító Walton Security emberei hadban állnak a fákat védő aktivistákkal. Már többször verekedésig fajult a háború. Utoljára egy fiatal lányt ütött ki az egyik biztonsági őr.
És aztán ez valahogy így elfelejtődött, amikor megnyílt a Magyar Zeneháza, amit egyébként Orbán Viktor nyitott meg.
Hiába a magyarok önképének fontos része, hogy mi kultúrnemzet vagyunk. De hölgyeim és uraim, ne felejtsük el azt sem, hogy miként viselkedtek politikai ellenfeleink a Városliget megújításának ügyében. Nagy a kísértés, de talán mégsem illik, hogy a magyar kultúra napján politikai revanssal foglalkozzunk. Én sem teszek ilyet, annyit azonban kicsiklandozik belőlem a kisördög, hogy halasszuk ezt el, ne feledkezzünk el róla, csak halasszuk ezt el, és inkább, hogy stílszerű legyek, áprilisban húzzuk el a nótájukat.
Szerintem az érződ, hogy a magyar művészek, meg a zenészek azért rettenetesen, ugye, és visszakapcsolva ad, hogy a túlélés az önmagában egy velejéig átpolitizált dolog, tehát amikor a különböző zenei közegek a túlélésért küzdenek, mert a különböző zenészeknek ugye nem igazán van lehetőségük fellépni, mert egyébként a klub infrastruktúra is az elmúlt, mondjuk azt, hogy 10 évben egyre inkább leépült, Budapesten is, országosan is abszolút. Akkor ugye jött egy Magyar Zeneháza, amiben egyébként a zenei szervezők kifejezetten ugye progresszív embereket választottak, vagy kifejezetten progresszív emberek dolgoznak ott, és nagyon hamar beszívta azokat az előadókat, akik egyébként egy ilyen progresszív, kritikusabb, nevezük akár kísérletébb, vagy hogy modern zenei közegből jöttek. Nem igazán volt semmiféle bojkottja ennek, de hogy nagyon jól látszott az, hogy alapvetően egy ilyen a hatalmat hitelesítő folyamat ment végbe, és hogy azt mutatta, hogy a hatalomnak igenis szüksége van erre a közegre, amelyik valójában alulról szerveződve kritikai szemlélettel hoz létre dolgokat, közösségeket, és így igenis meg tud nyerni egy közösséget. Tehát ilyen hatalomgyakorlási szempontból a Magyar Zeneháza egy abszolút sikertörténet.
De tényleg meg tudja nyerni?
Hát én azt gondolom, hogy az, hogy ugye semmi politikai diskurzus nincs, és ugye oda valójában bármiféle kritika nélkül járnak emberek, azt szerintem azt jelenti, hogy ez sikertörténet. És persze, és lehet azt mondani egyébként, hogy vannak ott vonzó programok, izgalmas dolgok, de ugye itt nem ez a kérdés elsősorban, vagy hát nem csak ez a kérdés.
És ez alkalmas arra is szerinted, hogy ebben a kritikus, kísérleti, modern közegben a kritika mértéke is csökkenjen?
2022-ben nyílt meg a Magyar Zeneháza, és pont 2022-ben volt ugye az a választás, ami aztán tényleg hozott egy apátiát. Ott volt egyfajta beletörődés, illetve elfogadása annak, hogy akkor, ha túl akarunk élni, akkor kompromisszumokat kell hozni. De amúgy abszolút hiszek olyan szempontból az önszerveződés, ez így újra termelődik, és azért az látszik, hogy van egy fiatalabb generáció, akik egy csomó embert mozgatnak, és hogy visszatérve ugye az, hogy a működés önmagában lehet politikus, hogy ilyen rendszer perifériáin működő közösségeket építenek önszerveződve.
Nemzetközi szinten Kelet-Európában amennyire látod, hogyan működik ez a kritikus zenei közeg, hogyan politizál, van olyan példa, ami szerinted különösen érdekes, amikor esetleg ez a közeg a hatalommal szemben fellépett?
Hát nagyon sok különféle történet van, mondjuk amit a viszonylag népszerű, meg akár egyedülálló, az ugye Grúziában. Annak a története, hogy a grúz klubkultúra, meg technokultúra hogyan vált a tüntető tömegeknek egy ilyen motorjává, ugye ez a 2010-es évek végéhez köthető, amikor ugye van ez a Bastiani klub, de egyébként több több klub működik Tbilisiben, önszerveződők, de azért kialakítanak egy infrastruktúrát, nagyon sok szinten kötődnek különböző civil szervezetekhez, és ugye nagyon izgalmas, ugye Grúziában, hogy mondjam, sokkal mélyebbről indulnak a dolgok, amikor csak a 90-es éveket nézzük, az olyan energiaválság volt, hogy ugye ez alapélmény nem volt áram, tehát hogy naponta 4 órát volt áram, és ez még a 90-esek végén is megtörtént. Meg ugye azért ne felejtsük, hogy ott is ugye 20%-a talán az országnak ugye megszállása, orosz megszállás alatt van. Tehát a Covid előtt, talán 18-ban voltak ilyen kommandós razziák ezeken a kluboknak, ami egy ilyen drogpolitikához kötődött, de azért aztán kiderült, hogy a klubokat akarták meg ezt a közeget kicsit megfélemlíteni, vagy nagyon, és akkor ami izgalmas, hogy volt egy ilyen razzia, aminek eredményeképpen egyéb klubok közönségevel együtt a Bassiánynak a közönsége így egyesült, és ugye elmentek a parlament elé, és egy-két napon keresztül tüntettek, technobulit csináltak ott. És mondjuk, ami most tavaly év végén előállt ez a politika helyzet Grúziában, ugye az elcsalt választás, vagy hát elcsaltnak mondott választás, akkor ők egy alapvető motorja váltak a tüntetéseknek. Egyrészt mind bezártak, de hogy ők kimentek az utcára, és szerintem nagyobb fontos elemévé váltak az általános megmozdulásoknak.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának e-heti adása. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Görbe Péter. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.